A harangozó súlyos léptekkel távozott, mint egy színházigazgató, aki nem tartja fontosnak, hogy részt vegyen az előadáson. A férfiakat csak Maigret és a pap képviselte, egy fiatal pap, a rajongók hite a tekintetében. Ő sem sietett, akár csak az az öreg plébános, akit a felügyelő hajdan ismert. Ő nem nyelte el a versek felét. Az üvegek sápadoztak. Kint már felkelőben volt a nap. Tehén bőgött valahol egy tanyán. És nem sokára mindenki letérdelt az úrfelmutatásnál. A minisztráns gyerek csengője vékony hangon csilingelt. Csak Maigret nem áldozott meg. Az asszonyok összekulcsolt kézzel, zárt arckifejezéssel közeledtek a paphoz. A pap kezében valószínűtlenül halovány, szent ostyák tűntek fel egy-egy pillanatra. Folytatódott a mise. A grófnő a kezébe temette arcát. Pater Noster. Et ne nos inducas intentationem, 4. Az idős hölgy keze leereszkedett, felfedte meggyötört arcát, és kinyitotta mise könyvét. Még 4 perc. Az imádságok. Az utolsó evangéliumi szakasz. És akkor vége a misének. Mégsem esik büntény. Mert a figyelmeztetés pontosan így szólt, az első misén. A templomszolga felállt, bement a sekresztjébe, és ez is azt jelezte, hogy vége a misének. Szent Fiacre grófné megint kezébe temette arcát. Nem is mozdult. A legtöbb öregasszony mereven várt még. Ite missa est, a mise elmondatott. Csak most érezte Maigret, hogy mennyire szorongott az imént. Akkor tulajdonképpen nem is volt tudatában. Akaratlan sóhaj szakadt fel belőle. Türelmetlenül várta az utolsó evangéliumi szakasz végét, és arra gondolt, hogy nem sokára kint szívja a friss levegőt, látja a járókelő embereket, hallja őket erről-arról csevegni. Az öregasszonyok egyszerre megélénkültek. Már kopogtak is a cipők a templom hideg, kék kőkockáin. Egy parasztasszony a kijárat felé tartott, aztán egy másik is. Feltűnt a sekresztyés egy gyertyakoppantóval, és kékes füstcsík szállt fel a gyertyák lángja helyén. Felkélt a nap. A léghuzammal együtt szürkés fény hatolt a templom hajóba. 3 személy maradt még. Aztán 2. Egy szék mozdult. Már csak a grófné tartózkodott benn, és Maigret idegei görcsösen megfeszültek a türelmetlenségtől. A sekresztyés elvégezte feladatát, és Szent Fiacre grófnét nézte. Habozás futott át arcán. A főfelügyelő is előre jött. Mindketten ott álltak a közelében, és elcsodálkoztak, hogy milyen mozdulatlan, látni szerették volna arcát, amelyet összekulcsolt keze eltakart. Maigretre olyan furcsa hatást tett a grófné, hogy megérintette vállát. És a test megingott, mintha egész egyensúlya csak egy hajszálon függött volna, a földre gurult, és mozdulatlan maradt. Szent Fiacre grófné halott volt. A holttestet bevitték a sekresztjébe, ott aztán 3 egymás mellé tolt székre fektették. A sekresztyés elrohant a tanyasi orvosért. Maigret már egészen elfelejtette, hogy mennyire szokatlan itt a jelenléte. Több perc is eltelt, míg végre megértette a pap gyanakvó pillantását. Kicsoda ön? Szólalt meg végül az egyházi férfiú. Hogy lehetséges, hogy? Maigret főfelügyelő, a bűnügyi rendőrségtől. Szemtől szemben állt a plébánossal. 35 év körüli ember volt, és szabályos, szigorú vonásai, egész arckifejezése a hajdani barátok fanatikus hitére emlékeztetett. A pap merő zavar volt. S már bizonytalanabb hangon mormogta. Csak nem azt akarja mondani, hogy... Még nem merték megbontani a grófné ruháját. De hiába helyeztek tükröt a szájára, már nem homályosult el. Meghallgatták szívét, nem dobogott. Nem látok rajta sérülést, Maigret csak ennyit mondott. És elnézte maga körül ezt a mozdíthatatlan környezetet, amelyen 30 év sem változtatott semmit. A mise kannák ugyanazon a helyen állnak, a miseruha már a következő misét várja, s ott a minisztráns gyerek ruhája és karinge is. A csúcséves ablakon átbeszűrődő szürke derengésben megfakultak az olajlámpa sugarai. A papot rettentő gondolatok gyötörték. Berejtékezett, és rázta a hideg. Tragikus esemény. Megré először meg sem értette. De gyermekkori emlékei megint csak megrohanták. Azt a templomot, ahol bűnt követtek el, újra fel kell szentelnie a püspöknek. Hogyan eshetett itt bűntény? Lövést nem hallottak. Senki sem ment a grófné közelébe. Megré jóformán lesevette róla a szemét a mise alatt. És nem folyt vér, semmilyen sérülés nem látszott rajta. Ugye, 7 órakor kezdődik a második mise? Bizonyos megkönnyebbüléssel hallották már az orvosnak, egy vérmes alaknak nehéz lépteit, akit lenyűgözött ez a légkör, és felváltva a főfelügyelőre, majd a plébánosra nézett. Meghalt? Kérdezte. De választ sem várva, habozás nélkül kikapcsolta a halott blúzát, miközben a pap elfordította fejét. Lassú léptek hallatszottak a templomban. Aztán megszólalt a harang, mert a harangozó meghúzta a kötelet. Elsőt kondult a 7 órás misére. Csak egy szívtrombózis lehetőségét látom. Nem én voltam a grófné állandó orvosa, egy múlincsi kollégával kezeltette magát, őt választotta. Mindössze 2-3-szor hívtak el a kastélyba. Nagyon beteg volt a szíve. A sekresztje igen szűknek bizonyult. Alig fért el benne a 3 férfi meg a holttest. 2 ministránc gyerek is érkezett, mert a 7 órás mise nagy mise volt. Nyilván kint áll a kocsia. Jegyezte meg a főfelügyelő. Haza kell szállítani. És még mindig magán érezte a pap aggodalmas tekintetét. Talán megsejtett valamit. Tény, hogy míg a sekresztje és a sofőr segítségével a kocsihoz vitte a holttestet, odalépett Megréhez. Biztos benne, hogy... Még 2 misét kell mondanom. Halottak napja van. A híveim... És mivel a grófné szívtrombózis következtében hunyt el, a főfelügyelő joggal nyugtatta meg a plébánost. Hallotta, hogy mit mondott a doktor. Ön mégis épp erre a misére jött ma. Megrének össze kellett szedni magát, hogy ne ütközzék ki zavar az arcán. Puszta véletlen, plébános úr. Apám ebben a templomban nyugszik. És sietve az autóhoz ment, ehhez a régi típusú sportkocsihoz, amit a sofőr éppen begyújtott a kurblival. Az orvos nem tudta, mit tegyen. Néhány ember áldogált a téren, de mit sem értettek az egészből. Jöjjön velünk, hívta az orvost Megré. A holttest a teljes belső részt elfoglalta. Így hát Megré és az orvos a sofőr mellé szorult. Nyilván meglepődött azon, amit mondtam, suttogta a doktor, aki még nem nyerte vissza szokásos nyugalmát. Ha ismerné a helyzetet, talán megértené. A grófné. Hirtelen elhallgatott, és a fekete libériás sofőrre pillantott, aki pedig nem is ügyelt rájuk, csak vezette a kocsit. Átszelték a lefelé ereszkedő nagy teret, amelyet egyfelől a lejtőn emelkedő templom, másfelől a Notre-Dame tavacska fogott közre, a víztükre ezen a reggelen haragos szürke volt. Jobbra elhagyták a Meritatin fogadóját, a falu első házát. Balra tölgyfákkal szegélyezett fasor nyílt, és háttérben a kastély sötét tömege feketén lett. Szürkén derengett az égbolt, hidegen, mint egy jégpálya. Tudja, még drámai dolgok követik ezt a. Ezért volt ilyen gondterhelt a plébános. Bóthardon doktor paraszt volt, parasztok gyermeke. Barna vadászöltözetet és hosszú szárú gumicsizmát viselt. Vadkacsára indultam a tavakhoz. Nem jár a misére. A doktor hunyorított egyet. Nézze, a régi plébános azért jó cimbora volt. De ez az új. A parkot szelték keresztül. Innen már kivehetők voltak a kastély részletei, zárt spalettái, a földszinti ablakok, a 2 saroktorony, az épület régi szárnyai. Amikor a kocsi megállt a lépcsőfeljárat előtt, Megré benézett az alapjára.